Az Amikor könnyű, Amikor nehéz címet viselő igehirdetés sorozatunknak lassan a végére érünk, és ma Pál apostol lesz előttünk, aki különös módon kapaszkodott Isten kegyelmébe. Olvasom a második levelét, amit a korintusbeliekhez írt, annak a 12. részéből, a 7-től a 10-ig terjedő verseket. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Találkoztatok már olyan csappal, amin, hogyha meleg vizet engedtétek, akkor hideg víz jött, és hogyha hideget, akkor pedig meleg. Én a héten jártam így, amíg rá nem jöttem, hogy fordítva van felszerelve a kis kar. Gyerekkoromban pedig nagyszüleimnek volt egy szovjet gyártmányú rádiója, amin volt egy kis csúszka, amivel a hangerőt lehetett szabályozni. Ha felhúztuk, akkor a rádió elhalkult, ha pedig megpróbáltuk a kisebb hangerő felé húzni a csúszkát, akkor irgalmatlanul kezdett hangosan recsegni a gép. Gyártási hiba. Nem sok gyönyörködtető van ezekben szerintem, inkább bosszantóak. Emberi hibák eredményei. Mi lenne bennük a szép? De mi van, hogyha az egész világunk ilyen, hogy fordítva működik? Képzeljétek el azt, mintha egy kamera obszkúra belsejében lennénk, egy fényképezőgép ősében, egy fénytől elzárt dobozban, vagy egy szobában, amiben egy picike lyukon áramlik be a fény. És a lyukkal szemközti falra pedig fordított kép vetül. És mi ezt a fordított képet nézzük, és ismerjük valódinak. Azt, amin minden feje lefelé van. Fentről lefelé lúgnak a fák, és a kép alján pedig úszkálnak a fellegek. Gyönyörűnek találjuk, és szeretjük is. Aztán egy napon valami furcsa hitbeli lépést teszünk, és mi magunk kukucskálunk ki az icipici lyukon, és amit látunk furcsa. A szemünk nem bírja megszokni. De hiszen feje lefelé van minden, mondjuk a valóságra. Mi ez már, hogy elsőkből lesznek utolsók? Mi az, hogy boldogok, akik sírnak? Hát ez fordítva van, hiszen ki látott olyat, hogy nem mindenki áldozik a hatalmasnak, hanem a hatalmashoz áldozatot mindenkiért. Fejjel lefelé van a kép, hiszen a nagy és örök szereti örök szeretettel a kicsit és a mulandót. Isten országa ilyen. És valójában fejjel lefelé van mindaz, amit általában magunk körül látunk, amit megszoktunk. Mert hogy ez lett volna a valódi terv. Ez néz a jó irányba. Isten országa az igazi valóság. Meghökkentő kép. Csodálatos, tiszta. És a homályos és torz képekhez szokott szemünknek talán elsőre nehéz benne gyönyörködni. Mert a bűnnel torzult minden. Ismeri ezt a Prédikátor könyve is, a 7. rész ezt írja. Isten az embereket becsületesnek teremtette. Csak hogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak. Majd a 8. így folytatja. Van ilyen hiába valóság is, ami a Földön történik. Vannak igazak, akikkel úgy bánnak, mint a bűnösökkel. És vannak bűnösök, akikkel úgy bánnak, mint az igazakkal. Bűnnel kikövezett úton is ér el az ember sikereket. Akár vagyonos, befolyásos, népszerű. És gondtalan életet élő is lehet. Sőt, még az is lehet, hogy egészséges és valamelyest boldog is. Mások eltiprása árán juthat előbbre valaki, nem mindig a jó győz, hazugságok által érvényesül vagy szerez magának igazat az ember, és még sorolhatnám az ilyen jelenségeket, amiket mindannyian látunk. Itt magunk körül vagy háborgunk rajta, vagy rezignáltan megszoktuk, és igyekszünk megfogadni azt az intést, hogy közöttetek ne így legyen. De micsoda torz képek ezek? Hol van hát az igazság? Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. De hát egy kisgyermek is megállapíthatja, hogy ezzel a mondattal valami baj van. Hogyan fejezhetné ki ez az igazságot? Ez lenne az egyenes, az igazi kép, ami jó irányba áll? Igen, mert abból indul ki, aki magáról mondja, hogy ő az út, az igazság és az élet. Jézus Krisztusból. És Pál itt nem a maga erejére utal, hanem annak az erejére, aki által újra nézhetjük a valódi képet. Aki által Isten országának részesei lehetünk. A megváltó, helyreállító Krisztus ereje teszi őt erőssé. Figyeljünk hát akkor egy kicsit Pálra. Ő vajon hogyan jutott el erre a felismerésre, és miért ilyen fontos neki? A 12. rész elején és az előző részekben Pál elmondja, hogy mivel dicsekedhetne. De nem ezekkel dicsekszik, hanem inkább Isten erejével, ami az ő személyes erőtlenségében lett teljessé benne. Miért kell egyáltalán erről írjon? Miért van szüksége a dicsekvésre, vagy annak tárgyalásává, hogy mit teszi nagyját, tekintélyessé a gyülekezet elő, mit ad hitelt a szavának a gyülekezet előtt? Azért, mert a korintusiak magukkal dicsekvő állapostolokra kezdtek hallgatni, akik eltérítik őket a Krisztusról való igaz tanítástól. És ez Pálnak nagyon fáj. Pálnak nem az a célja, hogy ő rá figyeljenek, ő maga tekintély legyen, hanem arra az a célja, hogy Krisztushoz terelje őket vissza. Az a célja, hogy megmaradjanak Krisztus ismeretében és követésében. Ezért dicsekszik. Ezért mondja el Pál, hogy mi is a fedezet az ő tanítása mögött. Krisztusról tanít, és nem pusztán azért, mert látta őt látomásban, látta Damaszkusznál, vagy mert elragadtatott, és a rész eleje leírja, hogy mennyei látomást látott. Nem pusztán a saját tapasztalatán alapul az, amit ő a korintusiaknak Krisztusról tanít, hanem Krisztus erejével tanít. Ő maga háttérbe kerül. Azzal dicsekszik, ami háttérbe szorítja, a gyengességével, az erőtlenségével, a tövisével, hogy tisztán látszódjon, hogy az előtérben, a központban Krisztus van. Pál ugyan harmadik személyben beszél arról a rész elején, hogy látott egy látomást, de később egyértelművé válik, hogy itt magáról beszél. Elmondja egy különleges hitbeli élményét, aminek a részletei elbeszélhetetlenek. Egy ilyen különleges élmény meghatározó. És ő mégsem ehhez köti a kilétét, hanem a kegyelemhez, amit Krisztusban kapott. Végső soron a kegyelem nem a különleges ajándékban válik a legegyértelműbbé Pál életében, hanem abban, amiben hiányt szenved. És Isten gondoskodik arról, hogy mindez a megfelelő helyre kerüljön Pál életében. Pál úgy fogalmaz erről, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. Vajon mi lehet ez a tövis? A testébe adatott, tehát lehet testi betegség, de akár egyéb olyan szenvedés is, ami fizikai fájdalmat okoz. Egyes írásmagyarázók akár üldöztetésre, vagy valamilyen ellenségtől való rendszeres szenvedésre gondolnak. Ugyanakkor Pál szokott a hústestről képiesen is beszélni, mint az ember még Krisztus nélküli állapotáról, és ha ennek adatott a tövis, akkor akár visszatérő kísértésekre is utalhat. Rengeteg spekuláció született arról, hogy mi ez a tövis. Egyesek arra is gondolnak, hogy a szemével lehetett baj, hiszen óriási betűkkel írta alá az írnok által lejegyzett levelét, amit a Galatáknak küldött. Izgalmas találgatni. De az a helyzet, hogy tényleg csak annyit tudunk, hogy van egy tövis, ami erőtlenséget okoz, ami miatt szenved, amitől meg akar szabadulni, ami miatt arra kényszerül, hogy el ne bizakodjon, ne magában bízzon, hanem Isten kegyelmébe kapaszkodjon. Jobb, hogy nem tudjuk, hogy mi ez. Mert 2000 éve rengeteg hívő ember tudott már kapcsolódni Pálhoz, azonosulni vele, és sajátjának érezni azt is, amit Isten mond Pálnak, meghallani belőle személyesen a lényeget. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ez a mondat szól ma is. Szól nektek is. Van egy érdekes része még ennek az ige szakasznak, hogy jobban megértsük. Fontos azt is tudni, hogy a tövisre azt mondja Pál, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Két indoklással is találkozunk, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Két külön cél, két külön módszer. Az előbbi végül mégis az utóbbit szolgálja. Ha sátántól van, akkor a töv is. De a sátánnak nem pont az lenne az érdeke, hogy Pál elbizakodjon. Bízzon magában, a saját erejében, és aztán szépen távolodjon el Istentől. Akkor miért van ott ez az, hogy el ne bizakodjam? Semmi sincs Isten hatalmán kívül. Isten meg akarja óvni Pált attól, hogy elbizakodjon, és hogy ezáltal pont tőle távolodjon el. A sátán angyala, vagyis küldötte, pedig gyötörni akarja Pált. Ha szó szerint nézzük, akkor kiütni, hogy ne érjen célba, eltántorítani a szolgálatától. De végül mégis az történik, ami Isten terve. Isten ugyan nem veszi el Pál szenvedését, hogy Pál el ne bizakodjon, és meglássa a csodálatos kegyelemnek a működését. Más-más célja van Pál szenvedésével, Istennek és a sátánnak. Isten viszont nem enged a sátán tervének. Ő maga ad erőt Pálnak, hogy el tudja végezni a rábízott szolgálatot. A mi életünkben is megláthatjuk azt, hogy mi az Isten terve, mi az ő szándéka velünk, és akár azt is, hogy ugyanabban az eseményben hol áll fel annak a veszélye, hogy pont Istentől távolodunk el. Aztán a következő mozzanat Pál történetében az, hogy kérte Istent, vegye el a tövist. De ehelyett egy személyes választ kap Istentől, mélyebb megértést. Nem csak a saját állapotáról, hanem Isten kegyelmének a működéséről is. Milyen ez a kegyelem? Isten kegyelme Krisztuson keresztül adatik. Azon a Krisztuson keresztül, aki hatalmas volt, de szolgává lett. A kegyelem a kereszten adatik, amiről Pál azt mondja, hogy bolondság, mert befogadhatatlan és érthetetlen a mi logikánk szerint. A legkontroverzebb pillanat. Kifejezi azt, hogy Isten uralmával mennyire másként van minden, mint amire mi számítanánk, mint amire mi várnánk, mint ahogyan azt mi csinálnánk. És nagyon érdekes, hogy ugyanazt a szót használja Krisztus a kereszten, amikor azt mondja, hogy elvégeztetett, beteljesedett, mint amikor itt hangzik az Úr válasza, hogy az én erőm erőtlenség által ér célba. Ez a célba ér, ugyanúgy arra a beteljesedésre, elvégeztetésre vonatkozik. A kegyelem erőtlenség által teljesedik be, ér célba, végzi el a munkáját. A kegyelem Krisztus beteljesedett áldozata által lehet teljessé, teljesedhet ki mindenki életében, így a tietekben is. Aztán még fontos ránézni arra, hogy a töv is az Pál gyengessége, és a gyengessége pedig Isten dicsőségének a színtere. Félreérthetetlen, nem a saját dicsőségéről van szó, nem a saját dicsősége mindaz, amit tapasztalt, és aminek az elvégzésére képessé vált, vagy a szolgálatainak a gyümölcse sem a saját dicsősége, hanem Istené. A legnagyobb mélységben ajándékozza meg őt Isten a leginkább. Ott válik Pálnak kézzelfoghatóvá a kegyelem, és a kegyelem elegendő volt a célhoz ér az Úrére az erőtlenségben. De milyen erő ez? Az az erő, amivel az Atya mindent teremtett. Az az erő, amivel feltámasztotta a fiút a halálból. Az az erő, amivel most is életet ad. A lehető legnagyobb hatalom. És amikor Pálnak nincs ereje, akkor Istennek ez a nagy hatalma kezd benne munkálkodni. Ez az erő mozgatja őt. Nem a maga erejére hagyatkozik, hanem teljesen Krisztusra. A kegyelembe kapaszkodik, és semmi más nem tart érdemesnek a dicsekvésre, csak ezt a kegyelmet. És azzal dicsekszik, ami az életében hiány, szenvedés, fájdalom, üldöztetés, hogy ezeknek a mélységében ragyogva rajzolja ki a kegyelmet, amit kapott. A valóság, a tiszta kép erről a kegyelemről szól. Kegyelemről, hogy nem a bűn és a halál rabságában élünk már, hanem Krisztus, aki feltámadt, erejével minket is fel fog támasztani, és ereje már most is munkálkodik bennünk. Páról, hogyha torz és fordított képekhez szokott szemünk nézi őt, azt hihetjük, hogy a feje tetejére állt, dicsekszik a gyengeséggel, örül a szenvedésnek, nem dicsekszik azzal, ami aztán már igazán nagy szó, hogy paradicsomi látomása volt. De Pál, aki a paradicsomi látomást látta, látta teljes valóságában azt, hogy milyennek kéne mindennek lennie. Látta azt a rendet, ami működik Isten jelenlétében. Amikor nincs a bűn, és nincs már az Istentől való elfordulás. És őt már ez a rend határozza meg. Ezért dicsekszik az erőtlenségével, és ezért tud örülni a szenvedésének. És ez nekünk is lehetőséget mutat, hogy hogyan tekinthetünk a tövisekre. Minden gyengesség lehet Isten dicsőségének a színtere az életedben. Gyűrődésmentes, sima, vetítő vászon, amiből nem domborodik ki a saját érdemed, nagyságod, erőd, hanem simán várja, hogy rávetüljön a valódi kép. A gyengességed és minden tövis, amitől szenvedsz, helye lehet annak, hogy Isten dicsősége mutatkozzon meg az életeden és az életedben. Akár dicsőség és örömér, akár fájdalom vagy szenvedés, Jézus Krisztus kegyelme rád fog ragyogni egyre jobban, hogyha a szemed megszokja Krisztus úrságának a valódi képét. És erre hív az ige, és az igével való mai találkozás is. Keressétek először Isten országát. Amen.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy most itt lehetünk előtted, és Uram, te tudod, hogy melyikünknek mi a tövis az életében, mi az, ami ott van, és sokszor elválaszt tőled, és zavar, és nem tudjuk letenni, és sokszor letesszük, de újra visszajön. Kérlek, most gondolj arra a dologra, amit te tövisnek érzel az életedben. Köszönjük, Istenem, azt, hogy te megmutattad, ha van ilyen. Köszönöm neked azt, hogy ezt most le tudjuk tenni a lábaid elé. El tudjuk kérni azt, hogy vedd el tőlünk ezt a tövist, ahogy Páltól is elvetted. Ahogy Pál is kérte, hogy adassék, ne adassék neki. Kérlek, Istenem, azért, hogy add, hogy ez eltávozzék tőlünk, de ha mégsem, mert lehet, hogy azért adtad, hogy, ahogy Anna is mondta, jobban tudjunk rád figyelni, akkor ki tudjuk mondani azt, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Hogy megláthassuk azt, hogy ez a tövés az életünkben, ez az erőtlenség, hogy tud rád mutatni, hogyan tudunk téged jobban szolgálni azáltal, hogy ott van az életünkben. Kérlek, adj nekünk alázatot a mindennapunkban. Add, hogy hozzád beléd kapaszkodva, hozzád fordulva tudjunk így élni. És hogy el tudjuk azt is mondani, amit az ige mond, hogy ezért Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Tudjuk, Krisztus, hogy ez miattad lehetséges egyedül. Köszönjük, hogy a szívünkben élsz. Add, hogy tudjunk rád figyelni. hogy el tudjuk kérni tőled a lelki táphálékot napról napra. Hogy elé tudjuk tenni a dolgainkat, az örömeinket, a bánatainkat. Köszönjük, hogy velünk vagy a lelked által. És kérlek, légy azokkal is, akik szükséget szenvednek. Légy azokkal, akik küszködnek a mindennapokban. Légy azokkal, akik olyan országokban élnek, akit Tamás mondott a missziói hírekben. Ad nekik is a táplálékot. Köszönjük, hogy vannak olyan emberek, akik az életüket nem kímélve viszik a jó hírt. A könyvekben, igében, szavakban. Áld meg őket, az ő erőfeszítéseiket, hogy a te igét tudjon terjedni. És kérünk azokért, akik gyászolnak, kérlek, légy velük, adjuk szívükbe vigasztalást. Kérjük a gyülekezetünkért, az országunkért, azok vezetőiért. És mondjuk el együtt az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.